Recording in progress.
Szuper. A felvétel kedvéért kezdjük egy címmel, a profétálás a cím. Profétálás. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy mondjatok nekem profétákat Bibliából. Ézsaiás, Jeremiás, aha. Sámuel, Ezékiel, köszönöm. Ez négy eddig, azt hiszem. Zakariás. Illés. Aha. Oké. Okay. Ábel. Ábelt a Zakariásig. Igen. Oké. Okay. Na, tök jó. Köszönöm szépen. Pardon? Ától az éjjig, igen. Hát, igen, vagyis hát... Jó. Így van. Miért beszélünk most a profétálásról? Hogy azért, hogy olyanok legyünk, mint Illés proféta majd a Karmelhegyen, aki tüzet hívott le az égből, vagy imádkozott és tűzszállt el az égből, és felemésztette a vízzel leöntött áldozatokat, vagy pedig mondjuk, mint Jeremiás, aki Izraelt dorgálta, prédikált neki, hogy térjen meg, aminél végül nem tértek meg. Na hát nem ez lesz a mai témának vagy a mai alkalomnak a fő témája. Bár ezekből is sokat tanulhatunk, és kell tanuljunk, és jó ismerni ezeket a történeteket, és érteni, hogy mi zajlott ott, és mi zajlott be az emberekben. De ma egy másik fajta profétálásról fog beszélni, mert ugye, már hogyha így fogalmaztanak, hogy profétálás, ez inkább egy új szövetségi kontextust sugal. Legalábbis számomra ez a kifejezés az, hogy valaki proféta, profécia, az még inkább új szövetségi, profétálás, mint olyan, az már inkább új szövetségi. Igazából ugyanarról beszélünk bizonyos szempontból. De van az új szövetségben valami, amit érdemes kibontanunk. Tehát az újszövetségi profétálásnak, amit mondjuk úgy, hogy mindannyian csinálhatunk, annak a kontextus, hogy gyülekezet az egyház. Ugye, ha nézzük a leveleket az újszövetségben, most gondolkozom, hogy Péter megnevezte, hogy melyik gyülekezetnek írt a leveleket. Szerintem nem, ő több gyülekezetnek írt. Pál volt az, aki inkább egy-egy gyülekezetnek írt. Efézusi gyülekezet, szerintem a Galata levél az több gyülekezetnek íródott. Ugye korintusi gyülekezet, tesszalonikai gyülekezet, kolossai gyülekezet, amit ugye Pál nem ismert személyesen. Valaki más alapította, de írt nekik egy levelet. Na és a korintusi gyülekezet egy ilyen spéci gyülekezet volt olyan szempontból, hogy ők azok, akinél leginkább beszél ilyen lelki ajándékokról. Azt írja nekik, hogy ti rajongtok a lelki ajándékokért. Nem tudom, gondolom, feltételezem, a többi gyülekezetben is ez jelen volt, de valamilyen módon a korintusi gyülekezet volt mégis az, akik nagyon erre a témára rápörögtek, és Pál leginkább nekik írogatott ennek kapcsán. Milyen jó, hogy volt a korintusi gyülekezet, és milyen jó, hogy megíródtak ezek a levelek, mert fantasztikus dolgok vannak bennük. És a lelki ajándékok, mint olyanok, remélem, hogy aki mobilozik, az a kérdéseket írja a slide-óra, amit majd a végén meg fogunk nézni. Tehát az 1 Korintus 12, 13, 14, ez három fejezet a levélből, ami leginkább ezt a témát taglalja. A lelki ajándékokat, a léleknek az ajándékait. Milyen léleknek, milyen ajándékait? Ugye a bennünk levő szent léleknek, akit kaptunk újjászületéskor, őneki vannak ajándékai, van gyümölcse és vannak ajándékai. És az egyik főpont, amit látnunk kell, amiről Pál beszél, hogy minden, amit csinál a korintusi gyülekezet, vagy minden, amit mi csinálunk a léleknek az ajándékaival, mind-mind a gyülekezet az egyház épülésére, építésére legyen. Tehát bármit is csinál az ember, az egyház épülésére legyen, a gyülekezet épülésére, építésére legyen. Felolvasok az Efézus 5-ből gyorsan egy részt. Pál apostol illusztrációként hozza be, ráadásul nem is ez a fő pont, amit akar itt mondani, de Efézus 5.29-ben olvassuk azt, hogy itt a férj meg a feleség témakör. Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, mint az Úr is az egyházat. Ugye itt arról van szó, hogy a feleség, az a férj hogyan viszonyul a feleséghez, tehát hogy a saját teste, mert ők ketten egy test, ezért a férj a feleséget ápolja, gondozza, tehát hogy úgy bánik, tehát mit ír előtte? Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, mint az Úr is az egyházat. Tehát amit Pál mond, hogy a férj hogyan viszonyuljon a feleséghez, de ugye a párhuzam áll az Úr meg az egyház. Tehát az Úr az egyházat gondozza, ápolja. Tehát Jézus az egyházat úgy építette föl, úgy működteti, úgy akarja, hogy működjön, hogy ezáltal ő gondozza, ápolja, segít neki növekedni, segít neki tisztának lenni, segít neki igazából olyannak lenni, amilyen ő maga. Ezért, amikor a lelki ajándékokról beszélünk, akkor mindig arról kell beszélnünk, hogy ezzel hogyan tudjuk építeni az egyházat, építeni a gyülekezetet. Ez nagyon fontos, hogy lássuk. És Pál a korintusi levelet az egész gyülekezetnek írta. Az egész gyülekezetnek. Tehát mondhatjuk azt, hogy mindenkinek, aki a gyülekezetben volt, ezt adta mint cél, hogy ő is építse az egyházat. És azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk, hogy magunk számára is cél, hogy nekem, de nektek is, vagy neked, minden egyes embernek a gyülekezetben célja, elhívása, hogy a gyülekezetet, az egyházat építse. És ez nem azt jelenti, hogy fizikailag építünk valami templom épületet, bár az is lehet néha, van ilyen is. Nem azt jelenti, hogy mindenki csak egyfajta módon lehet, egyfajta szolgálatot kell végezzen, nem, de a maga módján mindenkinek van egy elhívása arra, hogy a maga módján, amivel ő ezt tudja, amire ő el van hívva, azzal ő építse az egyházat. Tehát amikor templomba megy az ember, akkor legyen ott a gondolatai között, hogy én nem csak azért megyek, hogy most kapjak valamit, hanem azért megyek, hogy adjak valamit. Hogy hozzájáruljak azzal, hogy ez a gyülekezet, az egyház épüljön azáltal, hogy én elmentem oda. Nem csak azért meghallgassak egy prédikációt, énekeljek néhány dalt, egyek néhány filmot, aztán húzás haza. Ne így menjünk oda, akarjuk építeni azt. Legyen ez a hozzáállásunk. Na jó, de hogyan? Hogyan csináljam én ezt? Hát itt jön be a képbe az, hogy mik a te ajándékaid? Mik a te ajándékaid? És fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy a léleknek az ajándékai, ugye ezek Istentől való ajándékok. És Isten azt akarja, hogy a tőle való ajándékokkal építsük az egyházat, a gyülekezetet. Tehát ne a saját kútfünkből és a saját erőnkből, hanem a tőle való ajándékokkal. Van helye annak, hogy az ember a saját kútfőjéből is építse az egyházat. Tehát mondjuk, ha valaki, nem tudom, mondjuk földmérő, és mondjuk ki kell tűzni hogy hol épüljön fel egy új templomépület, akkor nyilván kell egy földmérő, aki ezt meg kitűzi oda. Vagy valaki, nem tudom, mondjuk ért a informatikához, akkor igen, gyülekezetnek mondjuk van egy honlapja, szóval meg kell csinálnia. Ez nem egy ilyen agyon spiritualizált dolog, valakinek meg kell csinálnia, és ennek van helye. És ez egy tök jó és fontos dolog, hogy az ember a szakmájával, amihez ért, azzal tudja szolgálni az egyházat. De itt most ugye Pál nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy milyen olyan ajándékokat kaptál te ő tőle, amiken keresztül ő maga tudja építeni, rajtad keresztül ő maga tudja építeni az egyházat. Ez most a kérdés, amiről beszélünk. És Nem menjek most bele, nem is fogom felsorolni, milyen ajándékok vannak. Több helyen van többféle lista. Az nem a mai alkalom, hogy most ezeket végtaglaljuk. Mert ugye profécia az, amiről fogunk beszélni, vagy amit megnézzük. És az ennek a három fejezetnek, amit felolvashatnánk ugyan, de akkor az egy olyan 5 perc lenne, vagy még több, mert azért elég hosszú, hogy Isten profécia által építeni akarja az egyházat. Építeni akarja a gyülekezetet, építeni akarja a horizontot. Majd mindjárt megnézzünk néhány igeverset, tehát 1 Korintus 14-ből, ott egyébként a nyelveken szólásról beszél Pál, a nyelveken szólás vagy profétálás. És van egy ilyen mondat, akkor nézzük meg most, 1 Korintus 14, 4, 1 Korintus 14, 4, aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi. Tehát ő ezt taglalja a korintusi gyülekezetnek Pál. Aki nyelveken szól, önmagát építi, zárójelben jegyezzük meg, a nyelveken szólás téged épít. Tehát ha te nyelveken szólsz, akkor te épülsz általa. Szóljál nyelveken, mert épülsz általa. Ez neked jó. Múltkor beszéltem erről, ha fogalmat sincs, miért imádkozzál, annyira nem tudom, azt se tudod, hogy hol vagy, meg hogy mi. Szólj nyelveken, majd a Szentlélek tudja, miért kell imádkozzon. Tehát, hogy nem kell neked. Aki nyelveken szól, ő magát építi. Viszont aki profétál, a gyülekezetet építi. Tehát Isten a profétálás által nem kifejezetten téged akar építeni, hanem az egész gyülekezetet. Ez az ő célja. Nézzük meg az 5-ös verset. A 1 Korintus 14:5. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább azt, ha profétálnátok, mert nagyobb, aki profétál, mint aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Tehát itt is mi a cél? Hogy a gyülekezet épüljön. Pál apostol, ugye ő apostol volt, ő neki ez volt a szíve, hogy a gyülekezetek épüljenek, és működjenek, és megmaradjanak, és gyarapodjanak. Lássuk meg itt is azt egyébként, hogy amikor gyülekezeti profétálásról van szó, akkor azt mondja, hogy lehet nyelveken szólni, csak akkor legyen értelmezve. Mert az építi a gyülekezetet. Tehát ha most itt kiállnék, és én nyelveken szólva mondanék nektek néhány pár percig beszélnék, akkor így nem biztos, hogy ezt így értenétek, hogy miről van szó. Hogyha nagyon-nagyon azt szeretném, hogy már pedig én ezt elmondom, jelenleg nincs ilyen bennem, akkor az lenne helyén való, hogyha valaki akkor azt mondaná, hogy akkor várunk kicsit, és nézzük meg, hogy valaki megkapja, hogy ez mit jelent. Miért? Mert nem csak érdekes dolgokat akarunk látni, hallani, már úgy értem, hogy ilyen furcsa dolgokat, hanem épülni akarunk. Hogy a gyülekezet épüljön. Oké. Hogyan építi a profétálás a gyülekezetet? Ez a szintén 14-es fejezet, 24 és 25-ös verset nézzük meg. Ott van leírva néhány dolog. Ha mindnyájan profétálnak a gyülekezetben, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenkitől feddésben és ítéletben részesül. És így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek. Úgyhogy arcra borulva imádja Istent, hirdetve, hogy bizonyal Isten lakik köztetek. Nekem nagyon tetszik ez a két igevers, hogy egy kívülálló mi alapján tudja eldönteni, hogy mi most csak itt csak templomosdit játszunk, vagy keresztényesdit játszunk, vagy pedig itt tényleg ennél többről van szó. Így mondta Jézus, hogy a szeretet, ami közöttünk van, az lesz a legnagyobb bizonyság a világ felé. Ez így van. És én hiszem azt, hogy az a szeretet, ami az egyházban van a keresztények között, az természet feletti. És ezt észreveszik az emberek. Ezt én így tapasztaltam, és tapasztalom is, és az ige is ezt mondja. De itt van egy másik dolog. Csomószor hallottatok ilyen bizonyságtételt, hogy valaki arról beszél, hogy valaki más mondott neki, amit ő nem tudhatott. Ő nem tudhatta. De Isten tudta, és innen esett le az életének, hogy ó, itt most tényleg Isten szólt, mert egy olyan dolgot mondott a másik, amiről ő nem tudhatott. Sokféle izgi bizonyságtétel van ennek kapcsán, de itt a lényeg az, hogy ha ilyen történik, ez megváltoztatja az emberek szívét. Most egy jut eszembe, az mondjuk pontnyelveken szólás volt, ez pont a Watfordi gyülekezetnek az egyik nyári konferenciáján volt, ahol nyelveken szólás volt, tehát nyelveken szóltak, bele a mikrofonba, én nem tudom, hogy értelmez volt-e utána vagy sem, de azt tudom, hogy szerintem dicsőítés adat volt egyébként. Tehát nem is úgy szólt kvázi, hogy így most akkor proféciaként. És csak annyit vett észre a lelkész, aki nyelveken szólt, hogy ez kicsit másképpen hangzott, mint máskor szokott. Miért szólt egy kicsikét másképpen? Volt néhány látogató Romániából, aki mondjuk úgy, hogy kételkedett ebbe az egészbe. Az a nyelveken szólás éppen román nyelven volt, valamilyen verset, vagy valami régies románul egy általuk jól ismert szöveget idézett. És ez ugye eléggé meggyőzte őket, hogy ez egy valóban valóságos dolog, ami itt történik. Egyébként ilyen, hát ugye ez történt pünköskor is, tehát hogy mindenki maga nyelvén hallotta őket szólni, ők nem értették. Ezek olyan dolgok, amiktől azt mondják a kívülállók, hogy Isten valóban közöttetek van. A szíve dolgai, a szívének titkai nyilvánvalóvá válnak. Tehát amikor ott van benne valami az emberben, ami talán el sem mondott senkinek, ami az ő szívének a titka, és ez nyilvánvalóvá válik, elhangzik, Isten kijelenti másoknak, na ez egy olyan dolog, amin keresztül Isten használja az egyház építésére a prófétálást. Ugye ez kinek, tehát ez nem nyilvános megszégyenítést jelent, oké? Okay? Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy Isten megmutatta, hogy te neked ott a x-edik sorba, és akkor jó, megmondja izét, hogy te a szívedben azt forgatod, hogy nem erről van szó. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az illető, aki ezt hallja, ő ismeri föl, hogy ups, Isten szól hozzám. Tehát ez egy személyes dolog. Egyébként, ugye prófétálásról beszél Pál, akik foglalkoztunk már a léleknek az ajándékaival, azok tudjuk, hogy fölismerjük, hogy ezt úgy is hívják, hogy ismeretnek az igéje, amikor kijelentést kap valaki valamiről, és ez jellemzően együttműködik az ismeret, nem, mivel? Köszönöm szépen bölcsesség igéjével. Ugye az egyik, amikor az ember megért valamit, a másik meg, hogy mit csináljak ezzel, fogalmam sincs. És akkor, tehát ezek mind szépen együttműködnek, ahogyan hivatottak együttműködni. A léleknek az ajándékai szépen működnek egymással. És nézzük meg a 31-es verset. Ugye ott beszél arról Pál, hogy ha valaki prófétál, de aztán valaki másnak közben eszébe jut valami, akkor az előző maradjon csöndben, hogy a másik is elmondhassa. Azt mondja Pál, mert mindnyájan prófétálhattok egyenként, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást nyerjen. Tehát mindenkire vonatkozik ez. Mindenki. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mindenkinek kötelező, muszáj prófétálnia, és másodrangú keresztény, hanem nem erről van szó. Ne is így értsétek ezt, de ez a megfogalmazás, amit az ige elénk ad, ez általános. Általános. Pál azt mondja, hogy ne legyetek szószátyárak, hogy másnak is adjatok lehetőséget ugyanerre, hogy mindenkinek jusson erre lehetőség és idő. Ha még nem csináltál ilyet, ha még ez számodra teljesen idegen, gondolkozz el azon, hogy próbáld meg. Az ige bátorít téged is arra, hogy ezt csináld. Bátorít. Ne zárd ki magad nekem. Ez volt az egyik legelső ilyen profécia, amit mondtak, amikor elmentem abba a gyülekezetbe. Nem, szerintem a legelső volt. Mert az volt, hogy mindenki mindenféle furcsát csinált. Én meg csak így ültem egy helybe, tudod, így, hogy te jó ég, itt most mi történik. És valaki nagyon kedvesen, gyengéden odajött hozzám, és ennyit mondott, hogy ne zárd ki magad ebből. Ne zárd ki magad. És ahogy ezt így mondta, akkor így ilyen, egy ilyen fal, így hallottam, hogy így omlik le bennem. Nyilván ugye a karizmatikus keresztények néha furcsán viselkednek, néha talán még szeretnek is furcsán viselkedni, de erre mindjárt visszatérek, hogy ne... Tehát csak azért, hogy furcsa, ne annak örüljünk, hogy furcsa, jó? Sőt, igazából a furcsa az embereket kisé, hogy is mondjam, megijeszthet. Ezt nem kell furcsán csinálni. Ne furcsán csináljuk. De ne zárd ki magad. Jó, akkor hogyan tovább? Ha visszamegyünk a 14-es fejezetnek a legelső versére, ott azt írja Pál, törekedjetek a szeretetre, erről szól az egész 13-as vers, 1 Korintus 13, a szeretet himnusz. Törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. mit mond Pál? Kívánjátok, buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat. Ez az első. Ez az első lépés ebben az irányba. Buzgón kívánni valamit. Tehát ha én mondjuk, jó, most még nincs egészen ebédidő, ha mondjuk én buzgón kívánok ebédre, nem tudom, brassói aprópecsenyét, vagy lángost, vagy nem tudom, akkor valószínűleg lesz brassói aprópecsenye, vagy lesz lángos. Akkor lesz. Ha nem kívánom buzgón, vagy valaki a családban nem kívánja buzgón, akkor nem lesz. Akkor más lesz, ami éppen van. Tehát, ha valamit buzgón kíván az ember, abból jellemzően lesz valami. Melyik lelki ajándékot kívánja az ember? Buzgón. Mert így Pál ugye azt írja, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat. Általánosan fogalmaz. Na, itt van az, hogy különbözőek vagyunk. Amelyiket szeretnéd? Amelyiket te szeretnéd? Válasz. Válasz, de válasz, és ez buzgón kívánd. És én nekem az a tapasztalatom, ezt nem az ige mondja így explicite, de nekem az a tapasztalatom, hogy általában az, hogy az emberben milyen nehézségeken ment keresztül, az határozza meg, hogy ő maga milyen ajándékokra vágyik. Mondok egy példát, ha valakinek a családjában mondjuk volt valamilyen haláleset, valamilyen betegség, akkor ő neki a gyógyulás, mint olyan, mint téma fontosabb lesz. Ha valaki, nem tudom, ördögi dolgokkal, akkor nem tudom, akkor ezek lesznek fontosak. Tehát ő maga is olyanra lesz elhívva, vagy arra fog érezni elhívást, ami neki is fontos volt, amivel neki is szolgáltak, vagy tudtak szolgálni, vagy vágyna rá, hogy szolgáljanak. Tehát én látok összefüggést, és ezt igazából csak egy törvényszerűségnek tekintem, ezzel nincsen semmi gond. Isten nekem nagyon sokat szólt mindig is a zenén keresztül, már ekkora korom óta. Igen, és úgy érzem, hogy ennek kapcsán meg, tehát erre vágyom, hogy ebben kapjak ajándékokat. Van összefüggés. Tehát mi az, amire neked szükséged lenne, hogy más szolgáljon feléd, milyen lelki ajándékkal? Valószínűleg ez egy olyan téma lesz, amire te magad is lehet, elhívást kapsz. Ha neked segítettek valamivel, akarsz másoknak segíteni ugye a Matiában. Ez egy törvényszerűség, és nincs ezzel semmi gond. Válasz, és buzgón kívánjad azt. És ugye, miért fontos, hogy egy picikét még ezen lovagoljunk? Tehát vágy nélkül semmi nem történik az életben. Ha az ember nem vágyik valamire, akkor nem fogja azt akarni. Tehát vágyni az csak egy ilyen kívánság. Utána az ember eldöntheti, hogy jó, akkor én ezt akarom is. De ha nem vágyok rá, nem fogom akarni. Tehát a vágy igazából erőt ad az akaratnak. Tehát egy táplálja az ember akaratát, hogy én ezt tényleg akarom. És ha nem akarom igazán, akkor nem fogok tenni érte. Mert egy-egy lelki ajándékban, vagy igazából bármiben az életben, hogyha az ember el akar érni valamit, bizony, ott az meló. Meló, azért tenni kell aktívan. Miért fog az ember fáradozni? Valami olyanért, amit igazán akar? Én évekkel ezelőtt beszéltem valakivel, akinek valamilyen mesélte, hogy olyan vállalkozást hogyan vett át, vagy indított el. És mondta, hogy milyen fontos volt neki. Ő ezt nagyon akarta. Ezért belefetszolta az energiát. De ez ott kezdődik, hogy vágyunk rá. Ha nincsen meg a vágy, nem lesz belőle semmi. Ezért beszél az igéről. Ez nagyon-nagyon fontos. És az, hogy mire vágyunk, ebben lehet döntés. Ebben döntéshelyzetben vagyunk. Tehát mondjuk helytelen dologra ne vágyjon az ember, ha jön egy gondolat, hogy de jó lenne, akkor azt a gondolatot ki tudja dobni, és nagyon helyes is kidobni. Ú, de jó autója van a szomszédnak. Vágyom arra az autóra. Ez az övé, nem az enyém. Nem fogom elkötni, nem fogom izé. Ez egy rossz gondolat, kidobom az ablakon. Meg tudom tenni? Én hiszem azt, hogy föl is lehet gerjeszteni vágyakat. Tudatosan föl lehet gerjeszteni vágyakat. Ez jó lenne, én vágyni akarok rá. Tudjátok, van olyan, hogy szokták mondani az igébe is, írja, hogy Isten munkája az akarást is bennünk. Hogy akarom akarni, vagy akarom akarni akarni, szokták mondani. És van, ebben van bölcsesség. Hogy van, amikor még nem tartok ott, hogy igazán akarom, de oda akarok jutni. Én azt hiszem... Pardon? Igen. Öngerjesztő tud lenni, és az a helyes, hogy Isten szerinti öngerjesztő spirálba rakja magát az ember, és ne rossz öngerjesztő spirálba. Hogyha az ember elképzeli magát, mondjuk a profétálásról beszélünk, maradjunk profétálás, ha elképzeled magad profétálni, és elképzeled, hogy ezekből jó dolgok történnek, akkor ezekhez már tudsz érzéseket kötni, vágyakat kötni. Képzeld el magad. Képzeld el azt, hogy megosztasz dolgokat emberekkel, gyülekezettel, és Isten ezt használja. Embereknek a titkai, szívének a titkai nyilvánvaló válnak az ő számára, nem mindenki számára, az ő számára. És Istennek mondja magában, lehet, hogy neked mondja, lehet, hogy nem mondja, de mondja Istennek, hogy Isten, te tényleg itt vagy ezen a helyen. Mert itt ilyen emberek vannak. Képzeld el, képzeld magadat el, és gerjeszt fel a vágyat erre. Az ige azt mondja, arra bátorít minket, hogy vágyjunk arra, hogy profétálunk, és hogyha vágyunk rá, akkor fogunk. Mondjunk pár szót arról, hogy mi ez a profétálás, és egy pár szót arról, hogy mi nem az. Igazából nem különösebben furi. Egyszer megosztod azt, amit Isten benned fölhoz, amit Isten megmutat neked. Hogyha nagyon lecsupaszítom, leegyszerűsítem, ennyiről van szó. Isten megmutat neked dolgokat, és ezt valamilyen módon megosztod. Mégis hogyan? Ugye a 14.3, 1 Korintus 14.3-ban írja azt Pál, hogy aki pedig profétál, emberekhez szól épülésre, vigasztalásra és bátorításra. Hozzá van téve épülésre, vigasztalásra, bátorításra. Tehát nem arra, hogy a másikat jól a sárba leráncsam, nem azért, hogy elbátortalanítsam, vagy pedig, hogy teljesen kétségbe esett legyen a végén. Jó, az nem a léleknek a munkája, hogyha az ember kétségbe esett a végén. Vigasztalásra, bátorításra, épülésre. A profétálás erről szól. És akkor ugye logikusan vetődik fel a kérdés, hogy mi van Illés profétával, vagy Jeremiás profétával. Ugye Illés proféta volt az, aki ott a bálpapokat kardére hányta, meg a katonákra azt mondta, hogy ha tényleg úrembere vagyok, akkor szálljon rátok le a tűz, és emészem meg titeket. Vagy Jeremiás, aki ítéletet hirdetett a Izrael felett, akkor mi van ő velük? És itt fontos látni azt, hogy hogy rossz híreket akkor egy, aki profétál, nem is mondhat. Ugye a profétálás, és az, hogy valaki egy proféta, ez két külön dolog. Az igében ez ketté válik. Vannak proféták, az új szövetségben is mindjárt megnézzük, ugye egy Agabosz nevű profétát hozok most elétek, akiről az Abcsel két helyen is említést tesz, és mindkét helyen rossz hírt hoz. Ő nem épít, ő nem vigasztal, ő nem bátorít, ő bizony rossz hírt közöl. Az Abcsel 11-ből olvasom föl. Abcsel 11.28 azt mondja, hogy A 27-t olvasom. Ebben az időben lement néhány próféta Jeruzsálemből Antiókiába. Ezek egyike, név szerint Agabosz, előállt, és a lélek által megjövendölte, hogy az egész földön nagy éhínség lesz, amely be is következett Claudius idejében. Új szövetségben vagyunk, egy új szövetségi proféta éhínségről profétál, és be is következik. Vagy a másik igazán bátorító dolog, amit Pál apostolnak mond, az Apcsel 21-ben a 10-es verstől olvasom. Mi alatt több napig ott maradtunk, Pál meg az utitársai, lejött egy Judeából való proféta, név szerint Agabosz, megint Agabosz, amikor eljött hozzánk, levette Pál övét, és kezét, lábát megkötözte vele, tehát saját magának megkötözte a kezét és a lábát, majd azt mondta, ezt mondja a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv így kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és a pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk a helybeliekkel együtt, arra kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Tralala. Tehát mind a két alkalommal rossz hírt közöl. Figyelj, Jeruzsálembe készülsz, készülj föl, téged el fognak kapni, és átadnak a pogányoknak. És így is történt. Tehát ez is bekövetkezett. Na most akkor mi van akkor? Most lehet rossz hírt közölni, vagy nem lehet rossz hírt közölni? És itt tegyünk különbséget, hogy amiről Pál apostol beszél, amire mindannyian el vagyunk valahol hívva, amire bátorít minket, bátorított a korintusi gyülekezetet, hogy profétáljunk, hogy embereknek a szívének a titkai nyilvánvalóvá váljanak, és leborulva imádja az Istent, mondva azt, hogy valóban Isten itt van közöttetek. Ha valakinek profétai elhivatása van, az egy másik dolog. Nem mondom, hogy nem lehet nektek ilyenetek. Lehet, hogy van. Arra nem ez vonatkozik, jó? Nyilván annak is megvan a módja, a hogyanja. De most én ennyit szeretnék, hogy lássatok, hogy ez két külön dolog. Ez két külön dolog. Amikor mi magunk osztunk meg dolgokat, vigasztalásra, bátorításra, építésre vannak. Oké, hogyan? Hogyan csinálja ezt az ember? És erről már beszéltünk egy párszor, beszéljünk megint róla. Tehát először is valahogy próbáljátok túllépni azon, hogy ez furi. De nem furi. Tehát egy hívő keresztény ember furi? Abnormális? Nem. Nem abnormális. Az az abnormális, hogyha valaki nem hisz Istenben. Az a nem normális. Tehát Isten létezik. Aki hisz Istenben, az a normális. Jézus eljött, Jézus meghalt, Jézus föltámadt, Jézus létrehozta az egyházat. Hogyha valaki hisz Jézusban, és az egyházban jár, és a Szent Léleknek az ajándékaival él, ez a normális. Aki ezt nem teszi, az a nem egészen normális. És most ne halljátok ki ezeket a negatív felhangot ebbe. Csak azt akarom, hogy azt lássátok, hogy inkább az a fura, hogyha valaki ezekben nem akar, nem próbálkozik, nem működik, vagy nem használja ezeket a dolgokat az életében. Tehát egyáltalán nem abnormális és furi, hogyha valaki... Tudom, én is olvastam sztorikat, hallottam sztorikat, láttam dolgokat, amikor furcsán viselkedtek, de az egyik ilyen konferencia, amiről szoktam néha mesélni nektek, ott éppen egy amerikai előadó jött, aki egy ilyen hódhiggadt nyugodt ember volt, és ő erről beszélt, hogy neki ez egyik elhívása, hogy a profétálásból ezt a furcsa izét élt elvegye. Tehát ő konkrétan azt csinálta, hogy ment a dicsőítés, volt nála egy A4-es, vagy mit én Angliában, vagy Amerikában nem A4-es van, ez a letter, mindegy. Jegyzetfüzet, és dicsőítés közben néha így láttam, hogy nem tudom, így kinyitja a szemét, néz valamerre, így megakad valahol, és akkor így jobb kézzel leír valamit, ennyi. Néha ennyit csinált. És akkor, mikor vége volt a dicsőítésnek, mondták, hogy na akkor... tartsa meg a beszéd előadást, akkor odament, és akkor elővette érzetületét, elkezdte, hogy te ott a kockásinkben, ott a szemüveges srácot hátul. Figyelj, itt van néhány dolog, amit úgy érzem, hogy veled kapcsolatban kaptam, és akkor felolvasta néhány dolog. Letépte az izét, és itt van, gyere, odaadom neked, vidd el. Azt mondja, azért írja le, mert, írta le, mert hogy így nem tudják megmásítani utólag, hogy mit mondott, mert hogy ebbe belefutott párszor, hogy mondott valamit, aztán utána azt mondták, hogy más mondott. Ennyi. És aztán utána megtartotta a tanítást, amiről éppen, ami a téma volt. Tehát semmi extra. Ugye ez abból indul ki, hogy halljuk Istennek a hangját. Ugye azt mondja az ige, hogy aki Jézusnak a báránya, az ő akójában van, vagy az ő hozzá tartozik, az hallja az ő hangját. Aki hisz Jézusban, hallja az ő hangját. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy de én nem, annak az az üzenetem, hogy de te igen. De te igen. Lehet, hogy egy picikét, nem tudom, menj el sétálni, és legyél csöndbe. És hogyha percenként az jut eszedbe, amit én a foci meccs, vagy amit az újságból olvastál, vagy nem tudom, akkor dobd ki, és imádkozz. Azt mondja az ige, hogy halljuk az ő hangját. Az én juhaim hallják az én hangomat. Ezt mondta Jézus. Amikor így a dicsőítés végén most picikét időztünk, mi az, amit mondtam, hogy ha valakinek van esetleg egy kép, amit kap, egy ige szakasz eszébe jut, vagy egy gondolat, ossza meg. Az embernek jutnak eszébe dolgok. Jutnak eszébe dolgok. Mindenféle. Egyébként a nem hív embereknél is ugyanígy van. Az ember olyan, hogy megy neki a nap, és vagy jön egy-egy gondolat, aztán megy. Jönnek gondolatok, mennek gondolatok. És ezek a gondolatok lehet, hogy Istentől jönnek. Nem fogod észrevenni, hogyha nem foglalkozol ezzel. Nem fogod észrevenni az Istentől jövő gondolatokat, mert azt fogod gondolni, hogy ez is csak egy gondolat, és pucs, kidobod, nem foglalkozol vele. És itt van egy fontos, hogy lássuk, hogy te kapsz Istentől gondolatokat. Melyikek azok? Honnan tud? Először is el kell jutni oda, hogy az ember egy picit tudatosabb a dologban, hogy oké, most jött egy gondolat. És jellemzően, nem akarok szabályokat ebben, de jellemzően, ha nem tudsz valamit sehova se kötni. Tehát ez azért van, mert az előbb, mit tudom én, láttam egy olyan plakátot az útszélén, hogy, és csak azért jön. Ha nem tudod hova kötni, akkor érdemes azon picit megállni és elgondolkozni, ez most miért? Miért jött ez a gondolat? Csak egy gondolat. Lehet, hogy Istentől jött. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy tegnap láttam egy plakátot az útszélén. Lehet, hogy tegnap, nem tudom. És ugye itt van egy fontos dolog, hogy honnan tudod meg, hogy ez is Istentől jövő gondolat volt, vagy sem? Honnan tudod? Hát, ki kell próbálni. Meg kell osztani. Ha nem Istentől való volt, akkor nem isteni. No problem. Tehát nyilván itt fontos, hogy minden lelki ajándékra igaz. Tehát bárki, bármilyen lelki ajándékban tök jól működik, az nem úgy van az, hogy elment bibliaiskolába és úgy jött ki, hogy akkor ő már egy szuper képzett valaki, vagy úgy született, vagy amikor megtért, akkor hirtelen egyből. Mindenki picibe kezdi. Mindenki elkezdi valahol. És az, aki egy lelki ajándékban erős és jól csinálja, ez azért van, mert hosszú éveken keresztül erre vágyott, és foglalkozott vele. És próbálkozott vele, és követett el hibákat, azokból tanult, és legközelebb már nem követte el őket. Tehát a hibáknak az elkövetése az életnek a része, sőt, igazából szokták mondani, hogy egy-egy hiba egy olyan tanulási lehetőség, amilyet más módon nem kapsz, tehát örüljünk a hibáknak, mert valamit nagyon jól meg lehet tanulni azokon keresztül. Nyilván nem úgy tanul mondjuk repülni, egy pilóta repülőgépet vezetni, hogy akkor felszáll 300 utassal, aztán, hogyha hibázik belőle, akkor ha túléli, akkor tanult belőle. Nyilván tanulna belőle, de lehet, hogy meghalnak 300-an. Tehát itt az ember használja bölcsességet, hogyha hibázik, annak ne legyen olyan következménye, amit nem tud, ami nem jó, vagy nem tudunk elviselni, vagy nem lehet, vagy nem elfogadható. Ezért szoktuk azt mondani, hogy lehet, hogy Istentől van, lehet, hogy nem. Megosztom. Figyelj, ha valamit tudsz vele kezdeni, kezdj el. Meg lehet úgy osztani valamit, hogyha nem vagy benne biztos, hogy lehet, hogy tévedek. De van egy ilyen gondolatom. Ez egy nagyon fontos apró mondat, hogy figyelj, lehet, hogy tévedek, de akkor is mondom. Egyrészt, mert a másik, ha azt mondja, hogy oké, lehet kérni ilyenkor visszajelzést. Nem rossz dolog visszajelzést kérni, ha egy konkrét embernek mondod. De tudd azt, hogyha ugye a szívének a titkai nyilvánvalóvá lesznek, nem biztos, hogy meg fogja veled ezt osztani. Azt mondja, hogy ja, ez érdekes. Közben meg nagyon-nagyon-nagyon betalált neki, de nem fogja neked elmondani. Jó, ezt tudd, hogy az emberek így működnek. Hogy ha tényleg neki ez egy kellemetlen dolog, nem fogja elmondani. De te sem fogod tudni megmondani ezt másképpen, hogyha nincs visszajelzés. Nem tudod eldönteni, hogy ez most az volt, vagy nem az volt. Na, hogyha az ember vágyik rá, próbálkozik, akkor tanulhatja meg, hogy akkor ez igazából hogy is működik. Ugye szokták mondani, mondjuk ezt a gyógyulásért való imádságban, vagy ennek kapcsán szokták mondani, hogy mi van, ha nem gyógyul meg az illető, és én imádkozok érte? Ez a rossz kérdés. Hogyha ez a kérdés hangzik el a fejedben, ami általában az ördögtől szokott, mi van, ha nem gyógyul meg? Az a jó kérdés, hogy mi van, ha meggyógyul? Ugyanaz egy másik perspektíva. És teljesen más következtetésekre jut az ember ebből. Mert azt mondja, hát akkor csináljuk. Mert benne van a pakliban, hogy meggyógyul. Tehát ezek a gondolatok lehet, hogy nem Istentől vannak, de ne azt nézd, hogy lehet, hogy nem Istentől vannak, hanem azt nézd, hogy lehet, hogy tőlük vannak. És ha tőlük vannak, akkor lehet, hogy kaptál valamit, és Isten azon, amit te kaptál azon gondolaton keresztül, akarja építeni az egyházat, akarja építeni a másik embert. Szokták is így mondani, hogy másoknak a csodáit hordozzuk magunkban. És hogyha hagyjuk, hogy Isten rajtunk keresztül szóljon, cselekedjen, akkor egy másik ember egy csodát fog megélni. De ha az ember elnyomja, mert mi van, ha nem, akkor megfosztottam egy másik embert egy csodától. Úgyhogy próbáld meg. Próbáld ki. Nézd meg, mi történik. És ahogy az ember ugye tanul, és idővel rájön, hogy mi az, ami inkább nem, de mi az, ami inkább igen, ugye ez magabiztosságot ad az embernek. Tehát magabiztos lesz. Tehát aki magabiztos egy lelki ajándékban, az ezért magabiztos, mert sokáig csinálta. És eljutott oda, hogy amikor ezt csinálta, akkor volt valami pozitív, amikor meg azt csinálta, akkor volt valami nem pozitív. Ez maga az alapelv. És én igazából ennyit szerettem volna mondani a profétálásról. Slide-on van bármi? Megnéznéd kérlek? Az gyorsabb lesz, hogyha... No active pause, az, hogy a Q&A. Q&A-ben van valami? A baloldali fül. Nincs. Nagyon jó. Lehet, hogy minden kristály tiszta azért, vagy pedig nem tudom, feltétel, nyilván. Jó, nem, ez itt teljesen oké. Van 13,5 percünk, viszont ez pontosan az a tanítás, amit szerintem csináljuk. Tehát, hogy ne. Igen, köszönöm szépen.